17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Sulyog Tamás köztársasági elnök továbbra is bekívánja tölteni hivatalát, mondta az Indexnek válaszolva arra a követelésre, melyben Magyar Péter lemondásra szólította fel. A lemondásával kapcsolatban, melyre a miniszterelnök május 31-ig szabott határidőt, azt mondta, nincs olyan alkotmányos vagy jogi ok, ami ezt indokolná, ezért hivatalát az alaptörvényre tett esküje alapján továbbra is betölti. Szerinte az államfő nem politikai bizalom alapján működik, hanem közjogi feladatot lát el, így a lemondás nem politikai nyomás kérdése. A miniszterelnökkel folytatott találkozóiról Sulyog Tamás azt mondta, hogy azok tárgyszerű, őszinte hangulatban zajlottak. Ezeken a megbeszéléseken többször is felmerült a lemondása, de ő minden alkalommal ugyanazt válaszolta, az álláspontja jogilag változatlan, és az alkotmányos keretek között végzi munkáját, mondta Sulyog Tamás. A kárpátaljai magyarság képviselőinek bevonásával megkezdődnek a magyar-ukrán szakértői szintű egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezése érdekében, jelentette be Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Facebook bejegyzésében, azt követően, hogy a hétvégén erről állapodott meg Andrij Sibiha ukrán külügyminiszterrel telefonon. A magyar diplomácia vezetője közölte, mindkét fél kijelölte a tárgyaló delegációkat, melyek első alkalommal online formában egyeztetnek. Már kedden megkezdődnek azok a megbeszélések, melyek fontos alapot teremthetnek a kisebbségi jogok mielőbbi megnyugtató rendezéséhez, fogalmazott Orbán Anita. A reformátusságból való értékek bemutatása, így jellemezték többen is azt az alkalmat, melyen H2Ő az életvize elnevezéssel református utcai bizonyságtételre várták az érdeklődőket Felső Zsolcán a hétvégén. A H2Ő a Tiszáninneni Református Egyházkerület és a helyi gyülekezetek által szervezett utcai evangelizációs program. A rendezvény célja, hogy a templomok falain kívül városi főtereken kreatív programokkal, zenével és közösséggel hirdessék az evangéliumot. Érdekesség, hogy első ízben került falak közé az alkalom, mert az égi áldás áztatta a települést. A már ötödször életre hívott eseményt a Tiszáninneni Református Egyházkerület, a Felső-Zsolcai Református Egyházközség, a Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda, a Csomasztót Kálmán Református Alafokú Művészeti Intézmény Felső-Zsolcai Tagintézménye és a város együttesen szervezte meg a rendezvények házában. Közös istendicsőítés, igehallgatás, bizonyságtételek, református értékeink megmutatása, sok vidám perc és játék kapcsolta össze a résztvevőket ezen a délutánon, mondta Vadnai Zoltán, a Tiszáninneni Református Egyházkerület missziói tanácsosa. Piacfelügyeleti és népegészségügyi közös vizsgálat indul az aeroszol termékek átfogó ellenőrzésére, tájékoztatott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. A közlemény szerint a vizsgálat során értékelik, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyességi és jelölési előírásoknak. Az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó szprék és autóápolási termékek állnak. A piacfelügyeleti hatóság elsődlegesen a gyártó, illetve a forgalomba hozó telephelyén ellenőrzi, egyebek mellett a termékek forgalomba hozatalát megelőző vizsgálatok elvégzését igazoló műszaki dokumentációt. A hatóság kiemelte, a korábbi években nem volt hasonló formában ilyen vizsgálat, és az ellenőrzés egyedülálló abban is, hogy komplex módon több hatósági szakterület a piacfelügyeleti és a népegészségügyi együttműködésével valósul meg egy helyen, egy időben, áll a közleményben.
Az időjárásról.
A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon, északkeleten alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél már csak helyenként lehet élénk. Kedd délután 18 és 23 fok közé melegszik a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szeretnék Indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni. Szeretném, ha bokáig érne a haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni. Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementig játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heimpál Gyermekkórház. Hogy miért nagyon fontos a műszer, és hogy kinek a jóvoltából sikerült megvásárolni, arról hamarosan dr. Kis Andrást, a gyermekurológiai osztály vezető főorvosát kérdezem.
Ez a gyermekkori húgyulati kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkopos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy bázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
Azután majdnem kiirtották, most meg küzdenek a megmentéséért. Ha a cukiság faktort nézzük, akkor a gyerekek kedvence. Igen, az ürgéről van szó, amely mára szinte mindenhol a világon védett fajnak számít, és küzdenek a fennmaradásáért. Dr. Váci Olivér, a Citellus Life projekt vezetője, a Herman Otto Intézet munkatársa mesél majd erről az aprócska lényről.
Voltak olyan esetek, amikor megpróbáltuk az ürgéállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Feri-egyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan a ürgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az űrgép számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ritka és különösen összetett gyermekurológiai beavatkozás elvégzéséhez szükséges eszközzel gazdagodott a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekurológiai osztálya. Az új műszer segítségével egy 10 éves erdélyi kisfiúnál végeznek majd korszerű, húgycsövön keresztüli lézeres vesekőzúzást és kőeltávolítást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásának köszönhetően az eszköz nem csak a kisfiú gyógyítását segíti, hanem hosszú távon a hasonló, minimálisan invazív gyermekurológiai műtétek hazai hozzáférhetőségét is javítja. A további részletekről dr. Kis András egyetemi magántanárral, a Heim Pál Gyermekkórház gyermekurológiai osztályának vezető főorvosával beszélgettem.
Én személy szerint kb. 20 éve vagyok szorosabb kapcsolatban a gyerekmentővel, de maga a gyerekmentő az nagyjából a rendszerváltás óta indít évente egyszer-kétszer egy ilyen utat, ha úgy tetszik, egy ilyen szűrővizsgálattal összefüggő utat Erdélyben, ami kiegészült azzal, hogy én, mint gyermekurológus is elkezdtem velük járni. Az én munkám arra korlátozódik, hogy én nem szűrök meg ambulálok, hanem a ottani urológus által, ha szabad így mondani, összegyűjtött gyermekeket operáljuk a Székelyudvarhelyi Kórházban. Amikor elkezdtük, akkor sem Kovászna, sem Hargita megyében ezeknek a gyermekeknek az ellátása nem volt megoldott, ezért adódott ez az igény, hogy sok ilyen gyerek van, sok fejlődési rendellenességgel, ezeket kezdjük el ellátni. Nagyjából az volt a hosszú távú cél, hogy ott kiépítsünk egy olyan szakember gárdát, aki helyben el tudja látni ezeket a gyermekeket, ami nagyjából most már megvalósulni látszik, de ettől az független azért még mindig járogatunk.
Milyen problémák vannak, amelyekkel szembesültek például Erdélyben, tehát melyek azok a betegségek, amelyekkel találkoztak, amelyek kezelést igényeltek?
Ugyanazok, mint Magyarországon természetesen, ezek a veleszületett urológiai rendellenességek, vizelet elvezetési zavarok a vese, illetve a gyutak területén veleszületett húgycső rendellenességek, és hát az apróbb dolgok, mint a hereleszállási zavar, sérvek, ilyesmik, ezeket is operálgattuk. Most már azért dolgozik az Udvarhelyi Kórházban egy gyereksebész, meg gyerekurológus, aki ezeket el tudja látni. Így maradtak a talán bonyolultabb dolgok, és amiket nem tudunk ott ellátni az altatás miatt, vagy esetleg műszer hiány miatt, azokat azért még áthozzuk a helyenpába, és itt operáljuk meg őket.
Ez az eszköz, amelyet most kaptak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásából, ez milyen eszköz, miért nagyon fontos?
Ez a gyermekkori úgyúti kövesség ellátásához szinte nélkülözhetetlen eszköz. Alapesetben régen ezeket nyitott műtéttel oldottuk meg, tehát vágással távolítottuk el a köveket, tettük kőmentessé a gyermekeket. Ez azért már nagyon korszerűtlen megoldás, és igazándiból sehol nem csinálják. Endoszkópos beavatkozásokkal javasolt, tehát minimál invazív beavatkozásokkal javasolt a kőmentessététel. Ez az eszköz, amit kaptunk, ez egy kifejezetten csecsemőknek, kisdedeknek optimalizált eszköz, egy nagyon vékony, flexibilis eszköz, ami azt teszi lehetővé, hogy bázi könnyen és mindenféle szövetsérülés, roncsolódás nélkül kíméletesen fel tudunk menni alulról a vesébe, és vagy eltávolítani, vagy meg tudjuk ott helyben zúzni lézerrel a követ.
Engem az meglepett, hogy ezt a műszeres beavatkozást egyedül a Heim Pál Kórházban végzik?
Igen, a Heim Pálba, így van, így
De
van.
Miért? Ennyire magas ennek a kockázata? Tehát veszélyes ez? Ha ezzel a műszerrel oldjuk meg, vagy mi ennek az oka?
Minden ilyesfajta beavatkozás természetesen veszélyes. Az altatás veszélyes, tehát minden rizikóval jár igazán, de mondta az egészségügyben végzünk, de ehhez különösen finom technika kell, elég nagy gyakorlat kell, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és mivel azért Magyarországon nem olyan nagy számú a gyermekkori köves betegség, hogy minden kórház felkészüljön rá, nem is lenne indokolt, tényleg csak egy-két centrumban végzik, ahol megvan hozzá megfelelő szaktudás, illetve felszereltség.
Egyébként gyorsabb lesz a gyógyulás ezáltal a gyerekeknél is, hogy nem egy nyitott műtétről van szó?
nagyságrendekkel gyorsabb. Tehát gyakorlatilag egy napos kórházi tartózkodás után a gyerek már mehet haza. Ez óriási könnyebbség.
Nehéz ennek az eszköznek a használata?
Nagy gyakorlat kell hozzá, hogy ezt biztonságosan tudjuk. Tehát az egész úgy mondjuk, hogy endourológiai beavatkozásokhoz, tehát olyan beavatkozások, amik vágás nélkül történnek, nagyon komoly felkészültség és gyakorlat kell, hogy ezt biztonságban lehessen csinálni.
Egyébként ez a jövő, hogy minél korszerűbb, minél gyermekbarátabb és minél minimálisabb invazív urológiai ellátást valósítsanak meg?
Inkább azt mondom, hogy már ez a jelen, és mindenképpen ez a jövő természetesen. Már laparoszkóppal, minimál invazív beavatkozásokkal csinálunk gyakorlatilag mindent, amit lehet, meg lehet csinálni. Tehát egy-két olyan beavatkozás van, amihez még hagyományos technikát alkalmazunk. Persze tudni kell a hagyományost is, a vágással járót, mert hogyha esetleg gond van, akkor át kell fordulni, és azzal kell folytatni.
Mondta, hogy az új eszköz segítségével tudnak korszerűen húgycsövön keresztüli lézeres vesekő zúzást és kőeltávolítást végezni. Mi az oka annak, hogyha például egy kisgyereknél vesekő alakul ki?
Vannak beleszületett urológiai rendellenességek, vizetfelfolyási zavarok, vannak beleszületett anyagcsere zavarok, vannak genetikai állapotok, amik vesekő képződéshez járulnak hozzá. Ezek az állandók, és vannak ilyen társadalmi szociális tényezők, amik következtében az utóbbi időben az a megfigyelés, hogy nő a vesekőves gyermekek száma. Elsősorban életmódbeli változásokra gondolunk, a gyerekek keveset mozognak, keveset isznak, a táplálékban nagyon magas a bevitt só aránya, és ez egy kicsit felborítja azt a régi megszokott rendet, és egyre több vesekőves gyermek jelentkezik. Nem olyan borzasztó nagy szám, tehát ilyen százas nagyságrendben beszélünk évente Magyarországról, de azért mégiscsak van, és akinek ez van, annak ez egy nagyon komoly probléma. El kell látnunk, meg kell gyógyítanunk.
Igen, pont erre lettem volna kíváncsi, mert hogy ezt kevésszer halljuk, ha például arról van szó, hogy a menzai étel miért sótlan. Tehát, hogy persze azt mondjuk, hogy legyen egészségesebb, meg túlsúlyosak a gyerekek, stb., de mondjuk ezt ritkán hallani, hogy például a vesekővesség kialakulásában szerepet játszik a só, meg az, hogy keveset isznak a gyerekek, mert ugye a tanárnéni már nem fogja percenként mondani a gyereknek, hogy innod kell, de hát ugyanez mondjuk az óvodában is. Ha csak nem a szülő azt nem kéri a pedagógustól, vagy az óvó pedagógustól, hogy figyeljen oda, hogy a gyereke igyon, mert egyébként képes arra, hogy egész nap nem iszik.
Ez pontosan így van. Rengeteg olyan szülő van, vagy olyan akár kolléga, aki elcsodálkozik, hogy gyermekkorban vesekő. Mert tényleg ritkaság volt régebben. Manapság pedig nem azt mondom, hogy minden nap úgy, de egyre gyakrabban találkozunk vesekővel gyermekkorban.
És hány éves korosztályt érint? Tehát leginkább a kicsiket?
Ezek a beleszületett zavarok talaján kialakult vesekövesség, ez már egész kiskorban is jelentkezhet. Az utóbbi, amiről beszéltünk, magas sóbevitel, kevés folyadékbevitel, az inkább egy kicsit idősebb korban szokott jelentkezni, de nagyon nagy a szórás, minden is, ami előfordul.
Kedves hallgatóink, az előző percekben arról hallhattak, hogy ritka gyermekurológiai beavatkozáshoz szükséges eszközt kapott a Heinpál Gyermekkórház.
A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hét éves projekt indult az európai űrge megmentésére hazánkban a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Természetvédelmi Igazgatóság vezetésével, valamint 11 szakmai szervezet részvételével. A 75%-ban uniós finanszírozású program célja a Pannon régióban élő űrgeállomány megőrzése és gyarapítása. A múlt század közepéig mezőgazdasági kártevőként tartották számon, sőt a nép fogyasztotta is. 2012-től azonban fokozottan védett státuszt kapott hazánkban, köszönhetően korlátlan irtásának. Dr. Váci Olivér projektvezető elmondása szerint a 2025. decemberében indult program keretében egy természetvédelmi biztonsági hálót hoznak létre, amellyel javítják majd a meglévő kolóniák állapotát, kiterjesztik a területüket, valamint összekötik azokat és újakat hoznak létre.
Egy nagyon régi berögződés, mert az 50-es évekig mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen valós gazdasági károkat okozott az űrgel, amikor olyan nagy mennyiségben szaporodott föl egyes mezőgazdasági területek környezetében, és akkor valóban okozott károkat. De azóta erősen csökkent a számot, az 50-es évek környékén akkor kezdődött el, igazából pontosan az átomot, hogy hát az időpontot nem tudjuk, azt vették észre a ragadozó madárral foglalkozó madarász szakemberek, hogy egyre kevesebb űrgével etetnek azok a nagy ragadozó madarak, kerecsen soron parlagisas, amelyik pedig korábban elsősorban ezekkel etette a fiókáit, és akkor kezdtek el felfigyelni arra, hogy bizony-bizony egyre több helyről nagy állományok omlanak össze, tűnnek el, aminek több oka volt, nyilván nem egy egyszerű kérdés, hogy miért tűnt el az űrge. Elsősorban az élőhelyvesztés nyilván az, ami a legtöbb esetben egyébként ezeknek az állatnövényfajoknak az eltűnéséhez vagy a visszaszorulásához vezet. Itt is ez történt, hogy azok a legelők, nagy kiterjedésű, extenzív legelők, amelyek korábban igen nagy mennyiségben álltak rendelkezésre, ezek visszaszorultak, beszántották, vagy éppen beépítették, vagy felhagytak a legeléssel. Szóval szépen lassan ezek visszaszorultak, és ennek mentén az űrge állomány is szorult vissza a maradék kis legelőkre. Ma ugye azt mondhatjuk, hogy nagyon lokális, elszigetelt állományok maradtak az űrgéből már csak. Akár Magyarországon, de akár a világállományt is mondhatom, mert tulajdonképpen ez a folyamat nem magyar specialitás, hanem az egész eltérés területre jellemző. Tehát ezek, ahogy az élőhelyfoltok szorultak vissza, ugye az űrgék is egyre kevesebb helyen és egyre jobban egymástól elválasztva, elszeparálva maradtak fönt, és ez jutott ma oda tulajdonképpen, hát pontosabban 2012 óta fokozottan védett fajnak tekintjük az űrgét, mert olyan mértékű már ez a folyamat, hogy valamit érdemes tenni ahhoz, hogy ez az ökológiai nagyon fontos láncem ez továbbra is fennmaradjon. Hiszen egyrészt táplálékát egy csomó olyan ragadozó állatnak, madárnak, emlősnek, amelyik megőrzése nagyon-nagyon fontos, és még ritkábbak. Másrészt pedig olyan élőhely teremtő tevékenységet végez, például a lukásásával, a föld átforgatásával, amely rovaroknak, növényeknek a fennmaradását segíti elő, az biztosítja.
És akkor jött 2025. december 1-e, egy 75%-ban Európai Uniós finanszírozású 7 éves futamidejű LIFE program, mert ugye ekkor indult el.
Eljutottunk ide, hogy most már az űrge, mint alanyi jogon járó pályázatot kapott, ugyanis a korábbi években, tehát egy évtizeddel korábban volt egy olyan pályázat, ami szintén már részben az űrge megmentésére is irányult, viszont itt még mint ragadozó madár táplálékbázis megteremtéseként fogalmazott meg többek között az űrge és a hörcsög és még egy-két ilyen ikonikus kisemlősnek a megőrzése, de most valójában kimondott űrgevédelmi LIFE program indult, amelyik az a célja, hogy valahogy próbáljuk meg ezt a csökkenést megállítani, megfordítani, és stabilizálni az állományt az egész pannóniai régióban, amivel igazából 8 olyan partner, aki aktívan benne van, és 3 plusz társult partner, aki ezt a tevékenységet elősegíti. Itt a Nemzeti Park Igazgatóságok képviseltetik magukat, a kutatóintézetek vannak benne, kis civil szervezetek segítenek a kommunikációt. És mindezt a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft., aki mint konzorcium vezető próbálja összefogni és koordinálni az egész tevékenységet. Nyilván fölméréssel kezdünk, tehát a szituációt, hogy most jelen pillanatban milyen a helyzet, ezt fogjuk az elején fölmérni, és aztán ennek függvényében tudjuk megtervezni, hogy hol és mikor kell beavatkoznunk. Amit még talán el kell mondani, az, hogy a hazai önrész biztosításában két minisztérium is segíti a programot, az Agrárminisztérium és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, aki az önrész biztosításában segít nekünk.
Tehát magyarán egy ilyen természetvédelmi biztonsági hálót szeretnének létrehozni?
Igen, tulajdonképpen az volt a korábbi években a tapasztalat, hogy nagyon sok helyi kezdeményezés van, nemzetiparkigazgatóságok, civil szervezetek, akik kimondottan természetvédelmi célból az ürge számára pozitív dolgokat próbáltak megvalósítani, viszont ezek egymástól elszigetelve nem összehangoltan történtek, így nem tudták egymást erősíteni. Lehet, hogy pont nem ott volt a beavatkozás, nem oda vittünk át ürgét esetleg áttelepítés során, ahova éppen a legnagyobb szükség lett volna, és nem onnan, ahonnan éppen a leginkább érdemes lett volna. Tehát egy kicsit ezt próbáljuk összefogni egy ilyen háló, egy ilyen természetvédelmi hálónak a kifeszítésével, hogy pontosan lehessen azt tudni, hogy hol, mikor és milyen beavatkozást érdemes ahhoz megvalósítani, hogy ez a leginkább segítse az egész régióban az állományoknak a fennmaradását, illetve a gyarapodását.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával. Előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az ukrán külügyminiszter szerint készen állnak arra, hogy új lapot nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban. Andrii Sibiha, ukrán külügyminiszter a tárca a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy együttműködnek Magyarország új kormányával a kétoldalú napirenden szereplő valamennyi kérdésben, többek mellett a nemzeti kisebbségek ügyében is, annak érdekében, hogy helyreállítsák a bizalmat és a jószomszédi kapcsolatokat az országok között, fogalmazott a miniszter. Az ukrán külügyi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint még ezen a héten megrendezik az ukrán-magyar szakértői konzultációk következő fordulóját, hogy gyakorlati és hatékony megoldásokat találjanak a Kárpátalja megyei magyar kisebbség helyzetére vonatkozóan, melyeket mindkét ország, mind pedig a kétoldalú kapcsolatok számára hasznosak lesznek, áll a közleményben. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix hétfőn. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint továbbra sincs pontos statisztika nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de az elmúlt időszakban megjelent becslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. A kimutatás szerint összesen több mint 600 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előttihez képest. A szolgáltatónál az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja több mint 8000 forint volt, míg a múlt év egészében 6600 forint, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A szabályozás szerint azokra az eszközökre kell kötelező biztosítást kötni, melyek tömege meghaladja a 25 kg-ot, és a gyártó által tervezett sebesség 14 km/h-nál magasabb, valamint azokra, melyeknél a tömegüktől függetlenül a 25 km/h-t meghaladja a gyártó által megadott sebesség, idézte fel a Netrisk. Tévhit, hogy az országos jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt, erősítette meg ismételten a rendszert működtető Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A közlemény szerint a megelőzésen alapul a működés. A rendszer az ivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüstjodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagyméretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra és alapvetően pozitívan tekintenek a rendszerre a gazdák. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része azonban a tartós csapadékhiány és az ismétlődő asszályos időszak miatt a rendszer működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel. Az Agrárkamara kiemelte, a rendszer a jégszemek méretének mérséklésén túl az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni.
Az időjárásról.
A Dunától keletre még sok felhő lesz az égen, és főként északkeleten még kialakulhat eső, zápor. A középső tájakon élénk helyenként erős lesz az északnyugati szél. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Igazán szerettelek, amikor együtt voltam veled. én megtalál.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő. A mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Váci Olivérrel, a Herman Otto Intézet munkatársával a közönséges ürgéről, amelyet majdnem kiirtottak, most meg küzdenek a megmentéséért.
Ez mennyi időt ölel föl ez a live program, és mi mindent tartalmaz, mert gondolom, azt folyamatosan fogják majd nyomon követni, hogy hogyan alakul az ürgeállomány, hogyan mozognak, merre mennek, hol terjednek.
Így van, ez egy 7 éves futamidejű program. Nagyon sokrétű, ahogy mondtam, a tevékenységi körünk. Egyrészt élőhely rekonstrukciót, élőhely helyreállítást végzünk sok olyan területen, ahol egyre kevésbé alkalmas már az ürge számára az élőhely. Itt cserjeírtást végzünk, amikor a becserjésedő gyepeket megpróbáljuk visszaalakítani gyepé, de az inváziós növényeknek a visszaszorítása is benne van, ami szintén a területi növekedést segíti elő. De van benne területvásárlás, ahol szántót alakítanak vissza gyepterületté, illetve nagyon fontos része még, hogy megpróbáljuk, pontosabban tovább visszük azt a korábbi, már kis mértékben, vagy kis tételben sikeres tevékenységet, hogy szaporítani próbáljuk az ürge beltéri körülmények között. Szaporító központokat hozunk létre, 3 az országban, mert az a korábbi tapasztalat, az a korábbi eredmény, hogy 3 olyan genetikai állománya van az ürgének, legalábbis a Pannon régióban, amiről tudjuk, hogy genetikailag valamennyire különbözik, és ezért óvatosságból nem keverjük őket, tehát 3 külön szaporító központot hozunk létre, és az ürge egyedeket fogjuk aztán kitelepíteni olyan élőhelyekre, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az ürge számára. És igen, a monitorozás nagyon fontos, nyomon fogjuk követni azt, hogy hogyan változnak az állományok, egyrészt azokat, amiket mi segítünk, másrészt amihez nem jutunk el, annak is a megfigyelése folyamatos lesz, tehát hogy ott is a problémákat, a beavatkozási helyeket, időpontokat tudjuk regisztrálni. És még egy nagyon fontos, amiről nem beszéltünk, az a kommunikáció. Megpróbáljuk az embereket meggyőzni arról, hogy ez az ürge az nem egy kártevő már továbbiakban. Tehát hogy ez a korábbi szemléletet érdemes lecserélni egy ökológiai szemléletű megközelítéssel, hiszen amióta én ürgével foglalkozom, és ez már igencsak talán 3 évtized is most már, még nem hallottam olyanról, hogy valós mezőgazdasági kárt okozott volna az ürge. Tehát, hogy az utóbbi időben már egyáltalán nincsenek ilyen visszajelzések, ami arra vezetett, hogy vissza nyilván, hogy a számuk olyan mértékben megfogyatkozott, hogy nem is merülhat föl, hogy komolyabb kárt tudnak okozni mezőgazdasági termésben. Elsősorban azért is, mert a gyepeken fordulnak elő, és elegendő nekik az a táplálék, amit ott biztosít maga a gyep.
Magyarországon egyébként van olyan program, amivel tudták nézni az ürgének az állományát?
Igen, a 2000-es évek legelején, 2000 óta folyik egy program, a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, amelynek már a kezdet éveiben elkezdődött az ürge monitorozás, és ez minden évben tavasszal egy Simpson ürge lux számoláson keresztül becsli fix mintavételi helyeken az ürgéknek a számát Magyarországon, és itt egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy egy folyamatos csökkenés figyelhető meg, és statisztikailag is azt mondhatjuk, hogy az ürge szám Magyarországon is csökken. Az utóbbi néhány évben talán van egy kis lassulás ennek a csökkenésnek, de még ez kevés ahhoz az idő, hogy ezt kimondhassuk, de talán ezt meg fogjuk tudni lovagolni, és ezt a csökkenést, ezt egy kicsit megerősíteni. Tehát, hogy egy kicsit a stabilizálás felé tudunk elmenni majd a tevékenységünk következtében, annak a segítségével.
Mekkora most az ürge létszám Magyarországon? Körülbelül.
Ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye a monitorozással is általában ilyen relatív számokat mondunk, tehát az előző évekhez képesti változást tudjuk detektálni, azt monitorozni. Hát ilyen 100 000-es nagyságrendben beszéltünk ürge számról, hogyha Magyarországot nézzük. Nyilván pontosan nem tudjuk, mert az évektől is változik, vannak jobb, meg rosszabb évek, de nagyjából ez a nagyságrend, amit szeretnénk egy kicsit fölfelé elindítani.
És hogyan lehet megszámlálni őket? Az ürge lyukokat számolják?
Igen, amikor ilyen relatív létszámbeszést végzünk, és azt akarjuk megmondani, hogy a területen az előző évekhez képest nőtt vagy csökkent az állomány, akkor az ürge lyukokat szoktuk számolni, egy meghatározott protokoll, ilyen mintavételi módszer szerint, és hogyha ugyanúgy számoljuk az űrgolyókat minden évben, akkor a csökkenés-növekedés az párhuzamos az űrgeszám növekedés-csökkenéssel, és ebből tudjuk megmondani, hogy milyen mértékben nőtt vagy csökkent maga az űrgeállomány is.
Sokszor volt az, hogy át kellett telepíteni űrgeállományokat, pontosan beépítés, útépítés miatt, vagy azért, mert egy területet átalakítottak?
Igen, voltak olyan esetek is, amikor megpróbáltuk az űrgeállományt úgy megmenteni, hogy akár területen belül is csak a konkrét beavatkozás helyéről odébb szállítani az állatokat. Például a Feri-hegyi repülőtéren sok ilyen beavatkozás volt, amikor egy konkrét valamilyen beruházás, egy kifutópálya vagy gurulóút építés miatt egy részéről a területnek onnan a űrgéket átcsoportosítottuk egy terület másik részére, és aztán később vagy belaktak olyan területeket, amelyeket korábban nem használtak, vagy akár olyan is előfordult, hogy kompenzációs területeket biztosítanak az űrgép számára, és akkor amit elveszünk tőlük, azt máshol meg oda tudjuk adni, és így akkor tulajdonképpen beruházó is úgymond jól jár, meg a természetvédelme sem sérül.
Ugye mondta, hogy a magyarországi űrgék három genetikai állományát szaporítani szeretnék ugye ennek a projektnek a keretében, de a tervek között van olyan is, hogy mondjuk élőhely rehabilitációt végeznek. Például a legeltetés nagyon fontos lenni, ami azért Magyarországon visszaszorulóban van, mert a magas füvet, ha jól tudom, az űrge nem szereti. Tehát ő azért szeret kilátni és szétnézni.
Nagyon fontos az űrge számára, igen, hogy olyan megfelelően kezelt gyepeink legyenek, ami a számára is alkalmas, és ez elsősorban vagy a legkönnyebben legeltetéssel érhető el. Ugye a legeltetés az mindenképpen a barátja az űrgének tulajdonképpen. Emiatt azokon a területeken, ahol rekonstruálunk, tehát megpróbáljuk a területek nagyságát növelni, ott a legeltetést is meg kell oldani. Például a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén ott itató kutakat állítanak helyre, vagy fúrnak újakat, ahol szükséges, hogy a legelő állatok olyan helyekre is eljuthassanak, ahova korábban nem tudtak eljutni, mert hogy nem volt ivóvíz a számukra, tehát mindig vissza kellett a hodályba, vagy pedig az ő állásukra vonulniuk. Tehát nem tudtak eljutni azokra, tehát most majd el fognak tudni. Így mond, valójában az űrgevédelem az a legeltetésnek sok helyen a visszaállítása, illetve a támogatása szintén fontos tényezője vagy része valóban.
Önkéntesek csatlakozhatnak a munkához? Tehát például tudják segíteni az önök munkáját, akár mondjuk a monitorozás kapcsán?
Vannak olyan programaink már eleve, amik futnak. Például néhány éve elkezdtük a tavaszi űrge Lajstromnak nevezett kezdeményezést, amikor egy mobil telefonos alkalmazás segítségével bárki csatlakozhat, kiválaszthatja magának azt az űrgés területet a listából, amelyik közel van hozzá, és fel tudja mérni ott az űrgeállomány pontosan ilyen lukszámolásos módszerrel, az az alkalmazás végigvezeti azon az úton, ahol űrgeállományokat kell számolni, és segíti magát a rögzítést is, tehát ez viszonylag könnyű, és rövid séta, 1,5 kilométeres sétával megvalósító, tehát nem egy nagy energiabefektetést igénylő folyamat, és nagy segítség nekünk, hiszen olyan helyekre is eljuthatnak az önkéntesek, olyan mennyiségben, ahova a szakemberek ebben az időszakban nem tudnak, hiszen mindezt egy hét alatt kell az országban felmérni, mert az űrgolyókak száma az űrgéphez képest változik az év folyamán, tehát hogyha nem egyszerre egy időben mérjük fel, akkor nem fog tudni összehasonlítani egymással. És ebben például nagy segítség az önkéntesek tevékenysége, de lesznek olyan programjaink, amikor konkrét területeknek a megőrzésében a helyi közösségeknek a segítségét fogjuk segítségül hívni, hiszen hogyha valaki helyben figyel a egy-egy területre, egy gyürgés területre például, vagy bármilyen természetlen mértékre, akkor olyan szemünk van, amit sosem lesz, hogyha csak távolról próbálunk megvigyázni rá. Bármilyen probléma adódik, akkor azt rögtön helyben hamar észreveszik, és tudnak segítséget kérni, vagy akár beavatkozni például, hogyha szemétkupacok jelennek meg a területek, vagy pedig mondjuk a kutyasétáltatás olyan mértékben harapózik el, ami már zavaró lehet, akkor ezt rögtön tudják akár a embertársaiknak ott helyben jelezni, akár pedig nekünk, hogy valamilyen kampánnyal próbáljunk meg információt átadni, hogy ez miért nem jó.
Ha Magyarországot nézzük, akkor hol a legerősebb az űrge populáció?
Ez folyamatosan változik. Vannak füves repterek, ahol nagyon erős állományok vannak. Itt is van egy természetes fluktuáció, természetes ingadozás ennek az állománynak, tehát mindig más, ami éppen a legerősebb. De ahol az emberek legjobban, vagy legkönnyebben, vagy legközelebbről találkozhatnak az űrgével, az például a Tihanyi belsőtó partja, ahol egész szelídek az állatok, illetve a Kelet-Magyarországon a Nyíregyháza mellett van egy állomány, amelyik szintén viszonylag szelíd és közelről megfigyeltő. Itt ez hatalmas élmény lehet az embereknek, hogyha akár mobiltelefonnal is tudják fényképezni az ürgéket, mert annyira szeridek, hogy közelengedik az embereket önmagukhoz. Úgyhogy ezeket érdemes, hogyha valaki ürgét szeretne látni, közelről fölkeresni. Nyilván, hogyha ez olyan mértéket öltene már, ami zavarna őket, akkor valami korlátozást kéne bevezetni, de szerencsére itt azért még ezekben az esetekben nem tartunk. Persze van aztán az országnak olyan része, ahol már tényleg olyan erős az emberi zavarás, hogy ott valami segítséget kell majd az ürgéknek bevezetni, hogy hova ne menjenek az emberek, mikor, hova ne engedjék a kutyáikat, mert tényleg az már olyan mértékű, hogy már veszélyezteti az állományt is.
Túzok rezervátumról már hallottam, de ürge rezervátumról még nem, és ez is van Magyarországon.
Ürge rezervátum, igen, valószínűleg
a Solymárira gondolok,
egy parkolóra gondol. Igen, valóban ott egy beruházás keretében, tehát egy beruházási területen találtuk meg az ürgét jó néhány évtizeddel ezelőtt, és ott sikerült olyan jó együttműködést létrehozni a beruházóval, hogy végül egy olyan területet alakított ki, ahol az ürgék a prioritás, tehát ott nem történik semmilyen zavarás, zargatás, és ide tereltük át tulajdonképpen azokról a területekről az ürgéket, ahol valamilyen építkezést szerettek volna végrehajtani, és ígéretet kaptunk, hogy a végén, majd a beruházás végén, amikor minden tevékenység lezajlott, és rendezve vannak a gyepfoltok az épületek között, akkor majd oda is vissza fogják engedni az ürgéket, tehát tulajdonképpen addig egy kerítés mögötti rezervátumról beszéltünk, ahol szintén meg lehet őket nézni távcsővel. Ott nem olyan szelidek egyébként, közéjük nem tudunk bemenni, de ott távcsővel lehet őket figyelni, és aztán később majd remélhetőleg az épületek között is megtalálják majd a élőhelyeiket.
Hát meg ez jó üzenet egyébként a cégeknek is, hogy így is lehet gondolkozni, tehát lehet környezettudatosan is gondolkozni.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a jövő, hogyha valamilyen ilyen beruházás, ami érint egy természeti értéket, ilyet tervez valaki, akkor érdemes megkeresni előtte a természetvédelmet, hogy hát, ha valamilyen olyan megoldásokkal lehet egymáshoz közelíteni az érdekeket, amely mégis mindenkinek kedvező, mindenkinek pozitív kimenetet biztosít aztán.
Mondta a szemléletformálást, ez mit akar? Ugye rendben, hogy a gazdálkodóknak a szemléletét azt nem árt formálni, de akár oktatási intézményekhez is elmennek, vagy állatkertekben zoopedagógiai foglalkozás, stb. Tehát ez mit fog majd akarni?
Igen, ez mind benne van. Ugye az állatkert, meg a vadaspark, Budakeszi Vadaspark is a partnerünk, tehát ott mindenképpen fog zajlani az ürge bemutatása mellett szemléletformáló tevékenység, de lesz külön honlapja, már készül ennek a live programnak. Itt is majd megosztunk mindenféle érdekes információt, de lesznek terepi események, ahova be lehet kapcsolódni, és együtt lehet velünk dolgozni, illetve sajtónyilvános események is lesznek, hogy elég széles a paletta. Már szeretnénk a gyerekektől kezdve a szemléletformálást megejteni. Korábban is van olyan rutin tapasztalat, ami a gyerekekkel kapcsolatos, illetve a fiataloknak a megtalálása, játékok, közösségi oldalakon. Szóval próbálunk mindenhogy eljutni minden olyan érintett félhet, aki esetleg valamilyen kapcsolatba kerülhet, vagy kerülne az ürgével.
Meglepett az, hogy világszerte körülbelül 15 faj tartozik az ürge nemzetségébe, és Európában 2 őshonos. Európában a közönséges és a gyöngyös ürge él. Mi a különbség a kettő között?
Így van. Magyarországon a közönséges, vagy európai ürgének hívjuk most már magyarul, mert hogy a közönséges jelzi, az már egyre kevésbé igaz rá. Gyöngyös ürge tőlünk keletebbre él, hát így Ukrajna felé, a romániai részek, ukrajnai részek, és aztán még keletebbre. Igazából kinézetre a mi ürgénknek, az európai ürgének is vannak halvány foltjai a hátán, ez a gyöngyös ürgének sokkal kifejezettebb, de külön fajba sorolják őket, egymással nem nagyon keverednek, tehát ilyen szempontból elkülönülnek, nagyon hasonló az ökológiai funkciójuk egyébként, tehát hogy viselkedésre, élőhely használatra nagyon hasonlóak egyébként.
Az év emlőse program, az mennyire jó arra, hogy fölhívja a figyelmet mondjuk egy ilyen élőlényre, mint az ürgére? Ha jól tudom, 2015-ben volt az év emlőse az ürge.
Igen, 2015 volt az ürge éve, igen, akkor volt az év emlőse. Akkor is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Ott ugye az volt a célunk, hogy elsősorban felhívjuk a figyelmet arra, hogy mennyire fontosak ezek a legelők, ezek az élőhelyeknek a megtartása az ürgék számára, illetve egyáltalán azt, hogy a fajt megismertessük a nagy közönséggel, és ahogy az év haladt előre egyre több pozitív visszajelzést kaptunk, az év első felében még nagyon sokszor leszurikáltázták az ürgéinket, amikor mutattuk, hogy na ez milyen állat. Az év végére aztán ez kezdett csökkenni, de hát azért ezen a téren is van még sok teendő, hiszen a természetfilmek könnyebben közel hozzák az emberekhez a természetet, és hogyha sok film készül a turikátákról, akkor ők azt fogják elsősorban ismerni. Egyébként tervezünk egy rövid projektfilm elkészítését is a Live programban, sőt, tervben van egy ilyen rajzfilm, vagy egy animációs rövidfilmnek a készítése is, tehát ezen az úton is megpróbálunk majd elindulni.
De egyébként nagyon érdekes, mert a gyerekeknek az olvasókönyvében, tehát az alsó osztálynál, ott azért az Űrge megjelenik, nem egyszer.
Igen, meg hát Petőfi Sándornak szerencsére van egy verse, még hogyha nem is a legbarátibb módon, de hát tulajdonképpen azért ott is pozitív ősként kerül ki, mert végig az Arany Laci lesz az Űrge a végén, amikor az élében ül a költőnek, tehát hogy ott szerintem az egy jó indítás, ahhoz vissza tudunk nyúlni. Azóta egyébként pont amikor az élemlőse volt az Űrge, akkor hazai kortárs költőinket kértük fel arra, hogy Űrge verseket írjanak, és született is 11 olyan Űrge vers, amire aztán illusztrációt készítettek a gyerekek, tehát hogy próbálunk ilyen módon a művészetek segítségével is eljutni az emberekhez.
Hogy lesz valaki az Űrgének a szerelmese? Jó, elég ránézni az Űrgére, tehát nagyon cuki élőlény. Na de hát azért az, hogy az emberhez mondjuk oda menjen, meg hogy ennyire közelről akár kézből legyen, vagy nagyon közelről készítsünk egy fotót, azért ismerni kell ezt az élőlényt, meg ott kell élni valamennyire közöttük.
Én a magam részéről kutatási oldalról találkoztam először az Űrgével, tehát engem igazából az izgatott, hogy mit csinál, miért csinálja, és hogy, mikor csinálja. És nagyon-nagyon jó kutatási alany egyébként, mert egyrészt azért, hogy nappali aktivitású viszonylag könnyű megfigyelni, tehát látható is, nem egy olyan, akinek csak a nyomait látjuk. Az élőhelye is viszonylag jól látható, puszta, tehát távcsővel viszonylag jól megfigyeltő. Az, hogy téli álmot alszik, és a téli időszakban mit csinál, hogy csinál, miért sikeres, miért nem sikeres, tehát nagyon sok érdekes, tudományos szempontból érdekes kérdés merül föl vele. Igazából nekem ez volt a motiváció. De valóban a színézete is, illetve hát az, hogy ez egy tulajdonképpen a pusztáknak egy ikonikus állata, akár a magyarságnak is egy jelképe lehetne az Űrge, mint hogy a Petőfi vers alapján valamilyen szinten az is. Ilyen irányból is lehet közelíteni az Űrgéhez, tehát hogy sok olyan lehetőség van, amivel az Űrgét közelhozhatjuk az emberekhez, én úgy érzem.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a közönséges Űrgét ismerhették meg.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő. Hamarosan jönnek kollégáim a legfrissebb hírekkel itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Egy újabb éve itt vagy, vigyázz, mit kívánsz. Mit hagysz itt a földön, gyengébbel, hogy bánsz? Kísérjen a hold is téged testőrként. A sötétségben lásd meg a fényt. Talán meg van írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Talán furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj. Örökké fiatal! Kérlek,
felek, ha fújnak, várat széthordják. Újra épül minden, ne bánt. Talán megvan írva, és látnád már, de ne szaladj, ne szaladj. Furcsán hangzik, de kívánom, hogy ne maradj, ne maradj.